Orosz Andrea vagyok, az Oázis lelkigondozó és mentálhigiénés szolgálat intézményvezetője. Egy olyan családban nőttem fel, ahol a szüleim nem voltak templomba járók, legalábbis az én gyermekkoromban, de az Isten tudata, az, hogy az Isten tenyerében vagyunk, ez így áthatotta az életünket. Nem jártunk hittanra, nem sokat beszélgettünk erről, de én például ikonok között nőttem föl, és természetes volt, hogy ott van körülöttünk, velünk az Isten. És aztán, amikor 18 éves voltam, kamaszként már így kerestem az utamat, meg azt, hogy ki is vagyok, miért élek. És vannak olyan emlékeim, hogy már általános iskolás korunkban vitatkoztunk arról, hogy van-e Isten, vagy nincs, és hogy védtük másokkal szemben ezt. És aztán tulajdonképpen 18 évesen egy tudatos döntésem volt az, hogy én meg akarok ismerkedni jobban így a hittel, a vallással, és hogy Istenhez közelebb akarok kerülni. És akkor volt egy barátnőnk, akinek az akkori udvarlója, most már férje, járt egy közösségben Feneketlen tóhoz, a Szent Imre templomba, és akkor bele elkezdtem oda felnőtt hittanra járni. Ez volt, hogy úgy mondjam, a kezdete a formális vallásos életemnek, bár gyerekkorunkban természetesen meg voltunk keresztelve a testvéremmel, de ekkor kezdtem el így a vallást is. Először ismerkedni vele, és aztán így gyakorolni. Ez azóta is átszövi az életem, vagy szóval, hogy így ez egy egyenes út volt innentől fogva.
Mi volt az az esemény, élmény, tapasztalat, ami meggyőzött, hogy ezen az úton haladj tovább?
Valahogy az életemben nekem olyan fajta nagy Isten élményeim nem voltak, hogy ilyen nagy, hogy így mondjam, tűzijátékos, látványos, vagy így érzelmileg teljesen elborító. Ilyenekről nem tudok beszámolni. Engem az Úristen valahogy ilyen nagyon szelíden, észrevétlenül terelgetett. Tehát ahogy én például őt választottam, és tudatosan mellette döntöttem, ebben sem tudok olyan élményről beszámolni, vagy az az a pont, amikor azt mondta volna az Úr, hanem egyszerűen csak így jött egy ilyen belső érzés, hogy nekem ide kell menni, és aztán Csermely Bandi bácsihoz jártam hittanórára, és az ő terülye, mosolya, szeretete, az egyértelmű volt, és mindaz, amivel úgy megismerkedtünk Krisztus szeretetével, meg hitünk alapjaival, ez olyan természetes volt, ezt tudom mondani. Nem volt bennem kérdés, hogy ez az út. És persze azért voltak körülöttem olyan hívő emberek, akik jobban kifejezték, vagy akikkel így jobban lehetett erről beszélgetni. Aztán persze később már a szüleimmel is. De hát mindenképpen megemlíteném Károly Sára néni nevét, ő egy pszichológus volt, aki református vallású volt, de végtelen nagy hittel élte az életét, és babakorom óta nagy barátságban, lehet mondani, ilyen anyai barátságban voltunk, és például ő sokat fogalmazott nekem erről. Sokszor szembesített ezzel. Sokat mesélt nekem a saját hitéről, meg arról, hogy hogyan vállalja föl ő a hitét, ez egy nagyon erőteljes minta volt. Nekem is vele aztán tényleg nagyon sok mindenről lehetett beszélgetni, a hitünkről is, a megéléseimről. Azt hiszem, hogy talán a világon ő ismerte legjobban engem.
Van olyan konkrét visszaidézhető emléked, amiről vele beszéltél, és tudtad, hogy Isten élmény, vagy hozzávisz közelebb?
Olyan példát tudok felhozni, amikor ő például elmesélte a saját felismeréseit. Nagyon sok mindent megosztottunk így egymással, és aztán persze így a szakmában is sokat támogatott, vagy így segített engem. Sok ilyen konkrét élményem van, mondjuk például egyet tudok mondani, és akkor most ugrok az időben. Ő volt az, aki így rávezetett egy kicsit így a zsoltárok szeretetére, hogy sokat beszélgettünk erről is, hogy ő maga is zsoltárokat énekelt például reggelenként, miközben készülődött annak az erejére, és ezt meg is tapasztaltam azóta is, sokszor gyakorlom, hogy amikor valami nehéz, vagy aggaszt, vagy szorongat, akkor egy-egy zsoltár verssel annak kicsit csúnya szó ez, de ruminálásával, mormorgatásával le tudom csendesíteni a szívemet, és így be tudom hívni, helyet tudok adni az Úristennek. Ez például egy olyan gyakorlat, amit a mai napig is csinálok. Ma már inkább a Jézus imával gyakorlom ezt.
Most térjünk vissza oda, hogy az alakuló, mélyülő hited hogyan hatott a környezetedben élőkre.
Mivel mindez egybeesett tulajdonképpen így az érettségi utáni időszakkal, ugye ott akkor van egy váltás. És akkor én nekem tulajdonképpen egy új baráti köröm alakult ki azokból, akikkel én együtt jártam. Először hittanra, aztán ifjúsági közösségbe, karizmatikus közösségbe, szóval, hogy ott kialakult egy új baráti köröm, és ez nagyon érdekes, hogy sokféle emberrel, sokféle barátságban vagyok, de hogy ők így megmaradtak. A mai napig is van egy ilyen baráti kör, akikkel szoros barátságot ápolunk.
Első áldozásod, bérmálkozásod is felnőttként történt? Hogyan emlékszel vissza rájuk?
Igen, ugye ez egy ilyen 2 éves folyamat volt, ez a felnőtt hittan. Ma úgy mondanánk, hogy katekumen csoport, akkor még nem így hívtuk. Ennek a végén volt első áldozás és bérmálkozás is. Együtt sokan voltunk, nagyon sokan a Szent Imre templomban volt, és óriási élmény volt. Nagyon izgatottan vártam, hogy milyen lesz majd először az Úr Jézust magamhoz venni, hogy így a bérmálás szentségét fölvenni. És a szüleimnek egy kedves barátja, a Miletics Katalin Janka, ő is Bencés Obláta, ő lett a bérmamamánk, a testvérem is csatlakozott aztán hozzám, és akkor együtt voltunk bérmálkozók. Ővel aztán sokat szintén lehetett beszélgetni a hitről, meg úgy nyomon követte az életünket, a mai napig is nyomon követi. És a karizmatikus közösségben pedig volt egy közösségnek egy ideig vezetője is volt egy társunk, Sárosi Attila, aki szintén Bencés Oblátus. Ezeknek akkor én még nem tulajdonítottam jelentőséget, hanem úgy tudomásul vettem, tudtam, hogy így, hát ők bencések, és sose gondoltam, hogy én valaha bencés leszek. Sosem gondoltam szerzetesi életformára, vagy arra, hogy én ilyen módon elköteleződöm, de ez a fajta bencés lelkiség, ez így ott volt körülöttem. Jártunk föl a Szent Szabina kápolnába, a tanulmányi házba, ami ugye szintén bencés fiatalon, például a húsvéti vigiliára, meg szentmisére, aztán én babysitteltem egy családnál, 6 évig neveltem 6 gyereket, így a családtal együtt, vagy hát segítettem nekik nevelni, és ők ott laktak a Szent Szabina közelébe. Úgyhogy valahogy a bencés tűzhely körül sertepert éltem, anélkül, hogy bármiféle, még csak gondolatom is lett volna arról, hogy én bencés leszek. Ehhez képest, hát évtizedekkel később természetesen, de 2012-13-ban voltam lent Bakonybélben így elcsendesedni egy hétre, és megvettem a helyi szerzeteseknek a boltjában Anselm Grünnek a könyvét, az Egységben a Teremtett Világgal címűt, ami hát arra hív, hogy azt tárgyalja, hogy hogyan lehet a bencés regulát a világban megélni, hogyan kapcsolódik ez a teremtés lelkiséghez. És ez egy vékony kis könyvecske volt, és úgy csendben ezeket úgy átelmélgettem, elolvasgattam, és a végére értem, akkor jött egy csendes bizonyosság. Semmi tűzijáték, semmi nagy dolog nem történt, hanem egy ilyen nagyon erős bizonyosság, hogy így kell élni. És akkor ezzel megkerestem Halmos Ábel atyát, akkor ő volt a perje, hogy én velem ez történt. Most akkor ez micsoda? És akkor ő csak mosolyogva annyit mondott, hogy obláció. És tulajdonképpen akkor indultam el így a bencés oblációnak az útján, ami egy csoda volt, mert hogy ugye ennek az az útja módja, hogy először ugye meg kell ismerkedni, tehát így lejárunk, ismerkedünk a szerzetes közösséggel, meg ott a monostorral, tehát van egy ilyen érdeklődői státusz. Utána pedig csatlakozni kell egy már meglévő oblátus dékániához. Nem volt oblátus dékánia, ahova csatlakozni tudtam volna. Viszont volt még egy társam, akivel mind a ketten Budapesten élünk, és hát ő is így szemezgetett ezzel, hogy ő az oblációról gondolkodott. És akkor Ábel atya megengedte, hogy a Sárosi Attilával, aki ugye tudtam, hogy oblátus, és ő neki egy jó tanítói karizmája is volt, hogy megkeressem, és mi készülgessünk egy kicsit így a regulát, tanulmányozgassuk meg úgy bencés lelkiséget itt Budapesten, és ez ilyen szeptember-október környékén volt, és decemberre összejött rajtunk kívül még 6 ember, vagy 7. Tehát összesen lett egy 10 fős dékánia. most idézőjelben mondom, a semmiből, mint hogyha az Úristen így egy mágnessel így összevonzotta volna az embereket. Egy olyan társunk volt, aki már korábban oblációt tett, és a többiek mind érdeklődők voltunk, kezdők. És akkor elkezdtünk készülni Ábel atya vezetésével, és akkor egy további 3 éves készülődési folyamat végén, 2017-ben tettem oblációt hadtársammal együtt.
Részleteznéd a hallgatóknak, hogy mi is ez tulajdonképpen?
Az obláció az fölajánlást jelent, és aki oblációt tesz, az tulajdonképpen a bencés monostorban egy konkrét monostorhoz kötelezi el magát, én ugye a Bakonybéli monostorhoz, és a bencés lelkiség útjára lép, de a fő dolog az az, hogy fölajánlja az életét Krisztusnak. És ez nem jelent szerzetesi fogadalomtétel, tehát nem vagyunk szerzetesek, a világban élünk, de igyekszünk mindenki a saját életállapotában, tehát aki házas, az házas, aki egyedül, az egyedül, és ezen változtatni is lehet, tehát félhez is lehet menni, vagy ilyesmi. De hogy ott a világban próbáljuk megélni, nyilván Krisztust a világba vinni, és bencés lelkiséget átélni annak a keretein belül. És ez konkrétan 2 kötelezettséget jelent, hogy így mondjam. Az egyik az, hogy azt vállaljuk, hogy naponta egy zsoltár imádságot mi is elmondunk, tehát zsolozsmázunk a szerzetesekkel, mindenki maga dönti el, hogy a napjában melyik. Én általában a laudest szoktam elmondani. A másik pedig, hogy ilyen kis 10-12-14 fős oblátus dékániákban, kis közösségekbe szerveződünk, és havonta összejövünk, és akkor közösen imádkozunk, illetve hát arra is ugye fogadalmat teszünk, hogy a liturgiát a szerzetesekkel ünnepeljük, hogy velük kapcsolatot tartunk.
Mi vonz téged a bencés lelkiségben?
A bencés lelkiség tele van szeretettel, bölcsességgel, végtelenül. Hogyha egy képet akarok hozni, akkor olyan, mintha a kezével Benedek az Úr kezét, és az én kezemet fogná. Tehát, hogy a földet és az eget összeköti. Benedek 2 lábbal áll a földön, nagyon realista. Nagyon szeretem a mértéktartását, hogy mindent mértékkel és nagy szeretettel rendezel. Tehát, hogy úgy fogalmaz a regulában, hogy az apátnak dolga az, hogy mindent úgy rendezzen el, hogy az erőseknek is legyen miután vágyakozni és küzdeni, de hogy a gyengék se keseredjenek el. Ebben őrletesen nagy ember szeretet van. Ugyanakkor nagyon-nagyon fontos az imádság, tehát ugye zsoltárossal mondjuk is, hogy semmit nem teszünk Krisztus elébe. Erre törekszünk, de azt gondolom talán mindegyik szerzetesen valahol hasonló gyökerekkel rendelkezik, mert sok ugye a beledeki gyökerekből is nőtt ki, de ennek a gyakorlatias, de mégis nagyon Isten szerető bölcsességnek, szeretetnek és mértéktartásnak az elegye, ha tetszik. Ez az, ami engem nagyon vonz.
Ezt hogyan éled meg a konkrét hétköznapi perceidben?
Ami nagyon izgalmas volt, amikor először olvastam ezt a könyvet, akkor ebben többször is szerepelt, és a regulában is legalább 7-szer szerepel, egy ilyen nagyon erős felszólítás, hogy ne zúgolódjatok. És ez nekem egy gyomorszájonvágás volt. Tehát ez olyan volt, mintha tényleg így behúztak volna nekem egyet, mert annyira erősen szembesített azzal, hogy hát bizony azért nekem is volt mindig mindenről véleményem, kritikai megfogalmazásom is volt. És hogy ez így nagyon erőteljesen rámutatott arra, hogy ez nem jó. És elkezdtem ezen először morfondírozni, hogy miért nem jó, vagy mi az, amit elvesz tőlem. Ez, és valóban ez önmagában zárja az embert. Akkor magammal vagyok elfoglalva, a saját gondolataimmal, és akkor az Isten nem tud hozzám férni. És amikor így ez a felismerés megérkezett, olyan erős volt, hogy nem tudott nem megérkezni, akkor én eldöntöttem, hogy ezen ilyen radikálisan változtatni akarok. És elkezdtem ilyen kicsikbe. Elmegy a villamos? Oké, akkor most nem kezdem el magamban dühöngeni, vagy nem tudom én, hanem azt mondom, hogy jó van, uram, oké, nézzünk körül, mit csinálj közel 2 perccel. És ezekben a kis apró dolgokban így elkezdtem letenni ezt a, úgy megélni azt, hogy például nem kell, hogy a véleményemet mindig elmondja. Nem kell, hogy mindig igazam legyen. Nem tudhatom, hogy mi van a másikban. Hogy a viselkedése, ami számomra lehet, hogy furcsa, vagy akár elfogadhatatlan, hogy a mögött milyen motivum van. Szóval, hogy legyek sokkal türelmesebb másokkal, és akkor türelmesebb tudok lenni önmagammal, és az Úristennel is. Mert azért a hűséghez türelem kell. És azt tudom neked mondani, és ezt mindenféle igyekszem nagy képűség nélkül, vagy szóval, hogy talán, hogy jól értitek, hogy ma már nem zúgolódom. Szinte egyáltalán. Nyilván azt nem mondhatom, hogy soha nem fordul elő velem, de ma már úgy tudom mondani, hogy az Isten így megszelítített.
Ennek bizonyára hasznát veszed a munkahelyeden is.
Igen, hát a munkakörömben nagy hasznát veszem, hozzáteszem, hogy nyilván azért is az alapdiplomám gyógypedagógus, és körülbelül egy olyan 25 évet töltöttem értelmi sérült gyerekekkel, felnőttekkel, szüleikkel, meg szakembereknek a támogatásával. Végtelen, majdhogy nem végtelen türelmem van. Ez egy adottság, Isten ajándéka, nem az én érdemem. De azt hiszem, hogy ez kell nyilván ehhez. Kell a bencés gyakorlatiasság is hozzá, ami így megvan bennem, és kell hozzá elfogadás. És itt kapcsolódik akár a zúgolódás mentességhez, hogy az ember legyen nyitott, hogy csodálkozzon rá másikra. És hogy megtanultam az életemben mára, talán már többnyire, mert nyilván olyat nem lehet mondani, hogy kész vagyunk, mert messze nem, de megtanultam rácsodálkozni az emberekre, nyitottan fogadni a másikat, nem ítélkezni. Sári néni mindig úgy mondta nekem, hogy Andikám, keresd a mentséget a másik viselkedésére. Ezt elsajátítottam. Persze ez nem jelenti azt, hogy mindig ez könnyű, vagy hogy ez mindig sikerül, de hogy van bennem egy ilyen alap hozzáállás így az élethez, és azt is most tanulgatom talán így az életem utolsó szakaszába lépve lassan, ugye, hogy nem kell, hogy én legyek a középpontban, vagy hogy nem az én vágyaim a fontosak. És ez nem azt jelenti, hogy az Isten ne áldaná meg, és ne teljesíteni a vágyaimat, mert a mai napig nagyon sokszor tapasztalom ezt, hogy az Úristen így beteljesíti, megadja. De hogy elengedni, hogy nem szorítani azt, amire vágyom, hanem hogy nyitott tenyérrel oda kínálni az Úrnak, és hogy ebben a szabadságát meghagyni, és ebben megélni a saját szabadságomat. Elfogadni azt, ami van, és azzal békességet kötni, ami van, aki vagyok, a körülményeimmel, a fizikumommal, a családommal, az életemmel, ami az eddigi élettörténetem. És voltak benne nagyon nehéz történetek is, bár nem mondhatom, hogy nekem nagyon nehéz életem, de nem úgy tekintek az életemre, de hogy mindezeket együtt, úgy mondom, hogy tudomásul venni, ne, itt jön megint ez a ne zúgolódjatok, nem hadakozni ellene, hanem azt mondani, hogy ez az én életem, ez történt velem, nem mindent értek, nem mindent tudtam a puzzle-ben helyre rakni még. Elfogadom, hogy ez az Isten misztériuma, hogy ez titok, ami majd odaállt, kibomlik.
Van tudomásod arról, hogy valaki a te egyre növekvő hitedet látva közelebb került Istenhez, megtért?
Ez egy nagy misztérium, hogy a saját életünk, az én életem is, ahogy Krisztust közvetítem, vagy élni igyekszem, hogy ez milyen hatással van másokra. És egy olyan nagyon konkrét élményem van, amikor egy volt kolléganőm, egy irodában szembeültünk egymással. Oda jött hozzám, és azt mondta, hogy szeretnélek meghívni a konfirmációmra. Persze nagyon örültem neki, és megkérdeztem, hogy na és hát te hogy és mint? És azt mondta, hogy én láttam azt nap mint nap, ahogy te éled az életedet. És ez nekem egy olyan minta volt, amire így elkezdtem kíváncsi lenni. És akkor elment. És hát ő egy református közösségben ment el, és ott találta meg az Úr Jézust. Ez volt az életemben talán az egyetlen olyan nagyon konkrét visszajelzés, amikor így valaki az én életemet látva az Úristenhez kapcsolódott, és azóta is ápolja ezt a kapcsolatot.
Hogyan fogalmazod meg, ki számodra Jézus?
Egyszerre barát, testvér, társ, hát így a bölcsesség széke. Imádságaimban is leginkább őt szoktam megszólítani, habár mind a három isteni szemét szeretem, és tudok hozzájuk kapcsolódni, de legtöbbet Jézussal beszélgetek, az ő példája az, ami legerőteljesebben, vagy legplasztikusabban tud hozzám közel kerülni, tudok hozzá kapcsolódni. Ugyanakkor azt is megértem természetesen, hogy így azt éreztem, hogy eltölt a Szentlélek, vagy hogy ott van. Jézus az, aki hinni tanít, bízni tanít engem, ráhagyatkozni.
Arról tudná valami összefoglaló gondolatot mondani? Neked miért jó ezen az úton járni?
Isten számomra egy óriási misztérium, és ezt így szoktam lelki gondozóként is, meg az emberi kapcsolataimba is megosztani az emberekkel, hogy az Isten mindannyiunkat, engem és mindannyiunkat egyenként öröktől fogva akart, és létrehívott, és hogy létben tart. És ő az, aki látja bennem és mindenkiben azt a lehető legjobbat, akivé válhatunk, válhatok. És ehhez érdemes kapcsolódni. Ő az, aki feltétel nélkül hisz bennem, hisz benned mindannyiunkban. És az ő hűsége nem törik meg. Akkor sem hagy el, hogyha én elfordulok. És ő tudja, hogy milyennek teremtett, és milyennek álmodott. És azt is tudja, hogy képes vagyok ezt megvalósítani, nyilván az ő kegyelmével, tehát az ő kegyelmi ajándékaival, hogyha eléggé nyitott vagyok és szabad. És ez egy olyan biztonság, amit semmi más nem tud megadni nekünk. Annyira erőteljesen belénk van oltva az ő utáni vágy, az, hogy mindannyian azt akarjuk, hogy szeressenek bennünket. De hogy az Isten szeretete az, ami ezt a bennünk lévő vágyat beteljesíti. Az emberi szeretet csak csillapítani tudja. Ezt mindannyian megéljük, és ahhoz, hogy képesek legyünk Istenhez kapcsolódni, ahhoz, hogy én is képes legyek, ahhoz valóban ez kell, és ugye kezdtük ezzel a ne zúgolódjatok, hogy valahogy ez nagyon erősen kapcsolódik nekem ahhoz, hogy mi szoktuk mondani, hogy ráhagyatkozni az Úrra, hogy engedem-e, hogy ő alakítsa az életemet. Vagy pedig én fogom a kormányrudat, vagy én vagyok a rendező, és én akarom megmondani, hogy mi legyen. És hogyha így bátrak vagyunk, és hogy engedjük, mint Péter, hogy kilépjünk a vízre, akkor ő megtart, és ezt az odaadottságot és megtartottságot tudjuk megélni az ő kegyelmei által, és semmi más nem adja ezt meg nekünk.
Kedves hallgatók, Orosz Andrea tanúságtételét hallhatták, a felvételt Kurcena Terézia készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.